Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mai közös reformáció istentiszteletünk igehirdetésének alapigéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levelében, az első részben, a 21. versben a következőképpen. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. Eddig az alapige, testvérek. Amen. Kedves testvérek, 499. év ez a reformáció óta, legalábbis amit számolunk, ahogy számoljuk, ahogy gondoljuk. 499. A számban benne van azonnal, hogy alszunk néhányat, és itt az 500. Hogy annyiféle törekvés, gondolat, előkészület előzi már meg az 500. évfordulót. Hogy ez a 499 olyan halkan csendben bújik meg a nagy 500-as szám mellett. Mert 500 év valljuk meg, azért valami fél évezred, nem sok generációnak van lehetősége arra, hogy évezredek vagy fél évezredek fordulóit megélhesse. Az 500 valahogy leural mindent most reformáció ügyében. És mi tagadás bennem is, ahogy készültem erre a mai estére, készülök a reformációi alkalmakra, bennem is felötlött a kérdés, hogy vajon hol vagyunk, hol tartunk, bennem mi él, bennünk mi él. Megkértem Baranka lelkészulat, kedves Gyurit, hogy mond, hát ha van gondolata, kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit lát, ő mit érez, ő mit gondol. Mit gondolunk mi együtt? Hogy van-e tanácsa, van-e segítsége az ige hirdető számára? És így lett ez a Filippi 1.21. Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Pál apostol ott van a római börtönben, és írja Filippiekhez a levelet. És ahogy olvasom az igét, és ahogy mondom, ott rezonál bennem, ismerve a történetet, hogy végül is az életét adja. Életét adja az ő Krisztusáért. Hogy a mondat nem marad a levegőben, hogy a mondatnak van befejezése. És ahogy cikázik a fejemben ez a sok-sok gondolat, a 499. év a Pál apostol életének ez a szakasza, a Krisztusban való élet fontossága, kérdése, mindenek felettisége. Hogy egyszer csak az fogalmazódik meg bennem az a kérdés, hogy vajon mi a titok, ami évszázadokon keresztül kísér gyülekezeteket, embereket, generációkat. Vajon mi a titok? Mi az, ami fontossá lett ott, akkor Luther és a kortársai számára? Mi a titok, ami ma is azért bizony megszólít bennünket? Vagy vajon megszólít? Mi a titok? Ezen gondolkodom. A testvérek tudjátok, kedves testvérek, hogy én zenész ember vagyok, és nagyon szeretek kórusban is énekelni. Az életem több évtizedét énekeltem kórusokban, és mindig valami különleges élmény a mai napig, ahogy készülünk valamire a kórussal, ahogy a kórus próbák zajlanak, ahogy ülünk egymás mellett, ahogy figyelünk a másik hangjára, a másik levegővételére, a másik hangminőségére, figyelünk a karmesterre, figyelünk a magunk hangjára. Hogy ott valahogy nagyon össze kell állni mindennek, hogy az a kórus, az a 10-20-30 ember úgy tudjon valami közös hangzást kialakítani, hogy abból valóban valami jó harmónia születhessen, harmónia. Nem 10-20-30 szólistának a közös énekéről van szó, hanem úgy adjuk egymáshoz a magunk hangját, a magunk levegővételét, és akkor nem távoli ettől, ugye értitek, a magunk életét, hogy abból valami közös harmónia születik, ami másokat is megszólít, másokat is körbevesz, másokat is bevon. Tanulni kell, mert nem tudom megspórolni a tanulást. Úgy vagyok jelen, hogy nem forog semmi más a fejemben. Mert a figyelem olyan szintű, a koncentráció olyan szintű, mert a cél annyira közös és annyira fontos. Eszembe se jut, hogy mi lesz holnap a munkában, hogy mi lesz a vacsora, hogy kivel vesztem össze, vagy kivel szeretnék találkozni. Szó sincs erről. Ott úgy adom magam, ahogy vagyok éppen, mindenestül, a többieknek, a közösségnek. És valahogy ebből úgy tudok tovább lépni, és kórus énekesek, zenekarosok, a közösséget ilyen formán megélők bizonyosan alá tudják ezt támasztani. Úgy tudok tovább menni, hogy ebből élek. Hogy feltölt, hogy megerősít, hogy azt éreztem, hogy ennek értelme volt, ennek ereje volt. Nem annak, ahogy én beletettem magam, amit én tettem, hanem ahogy a közösség együtt, egymásért, amit tett. Hogy valahogy ezt érzem, ezt a kórus helyzetet, ezt a közösségi szempontot nagyon erősnek. Ugyanis itt a kórus éneklésben, itt valahol belül történik valami. Valahol tanulom, és egyszer csak belül egy váltó átáll. Hogy itt erre kell figyelni, nem lehet másfelé. Nem azért, mert a karmester akkor odaszól, hogy figyelj, öregem. Nem ezért fegyelmezem magam. Hanem mert itt többről van szó. Hogy valami ilyet érzek, ahogy elindul a reformáció, ahogy azok, akik a reformációi tanait a magukénak vették, tudták. A Krisztus, a kegyelem, a Szentírás, a hit, Luther munkásságát, a reformátorok munkásságát, az ő gondolataikon haladók hűséges életét évszázadok óta úgy körbe fogják ezek a kifejezések, de mindent valahogy Krisztus. Ami tanulni kell, de Krisztusban mindez valósággá válik, a kegyelem, a hit, a Szentírás, a másik fontossága, a szeretet továbbadása, és hogy hol van a váltóállítás, valahol itt bent, nem itt fönt. Én legalábbis ezt élem meg, hogy valami ott belül változik, valami ajándékként változik bennem. Én sokat gondolkodom azon, hogy erről a változásról lehet-e beszélni, hogy hogy lehet mondani egy bizonyságtételben, mit lehet elmondani, mit lehet átadni. És sokszor gondolkodom azon, hogy Lutheréknek milyen döbbenetes erejük volt, és a mi életünkben is bizonyosan vannak olyan emberek, akiknek a Krisztusra mutatása nagyon hiteles és erőteljes, ami elindított minket, ami sokat segített abban, hogy mi most éppen itt vagyunk a templomban. Hogy mit lehet ebből elmondani? Láthatóan evangélikus, ugye egyházunknak most ez a szlogenje, sőt, aki a rádiót hallgatja, az tudja, hogy még hallhatóan is evangélikusok szeretnénk lenni. Persze, hát ez a külső megnyilvánulás, de belül mi történik? Hogy milyen képet projektálok, vetítek ki? Mert azt nem várhatom, hogy majd a nagy evangélikus egyház majd valami nagy képet vetít valakiknek, hanem hát mi vagyunk az egyház. Te meg én, meg mi mindannyian. És az a kép, ami az evangélikus egyházról ma megjelenik a világban, az belőlünk jön. És én hadd vegyem föl magunkra elnézést, hogy mások nevébe beszélek, magunkra ezt a felelősséget. Én azt gondolom ugyanis, hogy arról meggyőzni másokat, hogy vagy arról győzködni, vagy intellektuálisan bárkinek átadni olyan tapasztalatot, hogy én mit élek meg abban a találkozásban, amikor egyszer úgy váratlanul átölelt az Isten, azt talán nem tudom megértetni, mert az az enyém, meg az övé. Az ő ajándéka számomra. De azt tudom mondani, hogy ennek példamutató ereje van. Kell, hogy legyen. Hatása van. Ahogy Luther fogalmaz egy helyen nagyon hát viccesen, legalábbis gondolom, hogy ha egy kocsis megtér, azt először a lovai veszik észre. Ugye, hát ahogy bánik a lovakkal. Na de milyen súlya van ennek a mi számunkra? Olyan ez talán, mint a pünkösdi történet, hogy ott egy pillanat alatt a Szentlélek kiáradásakor mindenki a maga nyelvén érti az apostolok szavait. Hogy van valami olyan kohézió, valami olyan belső összetartó erő, ami ezt a harmóniát megteremti, ezt a sok nyelvű, sok hangú, sok szereplős harmóniát. És akkor még ott szerepel is valami szám, ugye, hogy mintegy 3000-re megtértek, hogy így pluszban ott van egy szám a végén. De a lényeg az, hogy a harmónia megteremtődik. És hogy ennek mennyi tanúja volt, mennyien voltak jelen benne. Hát erről van itt szó. Hogy a 499, ami egy szám csupán, az segíte valami fajta olyan hitbeni harmóniát adni, sugározni, továbbadni, ami valami fajta békességet, valami fajta megelégedettséget, valami fajta olyan életet sugároz és jelenthet, ami Krisztusra mutató, ami boldog élet. Az én számomra a reformáció idén fő gondolata ez. Mert hát mintha valahogy másként mérnénk az eredményességét a reformációnak, a láthatóan evangélikusnak, az egyház üzenetének. Nem? És sokat gondolkodom azon, hogy egy vasárnapi családi asztalnál, a templom után mondjuk milyen beszélgetés alakulhat ki az istentiszteletről. De régen ennek megvolt a maga rendje, a családfő tanítja a családot, és jó esetben, ha ez valóban így volt, akkor én el tudom képzelni, hogy a családfő megkérdezte a családtagokat, hogy akik ott voltak az Isten tiszteleten, hogy nektek mit jelentett, mi az ige hirdetés, az Isten, melyik ének volt, ami fontos volt, az imádság melyik gondolata, az ige hirdetés melyik mondata fogott meg, te hogy gondolod ezt, és ebből egy jó kis beszélgetés alakul. Én időnként úgy összerázkódom, ahogy ebbe belegondolok, hogy lehet, hogy vannak ilyen beszélgetések, de hogy az esetek nagy részében az első kérdés az, hogy te, mennyien voltak ma templomban? Hogy kivetítjük a nagy-nagy statisztikáinkat, ugye? Mert ez fontos, és én ezt nem is akarom degradálni ennek a jelentőségét. Valóban, hogy most mennyien vagyunk, hogy most fogyunk, vagy itt-ott növekszünk, meg fogyunk, meg ilyen tendenciák vannak, meg olyan tendenciák. Na de hát Krisztus Urunk arról beszél, és én most itt nem ellen hangsúlyt akarok adni, de én ezt nagyon határozottan szeretném mondani, hogy ahol ketten vagy hárman ott vannak az én nevemben, együtt vannak az én nevemben. Mert az a belső történés ott abban a kettő-háromban az megvolt. Annak a kettő-háromnak az élete megváltozott. Annak nincs szüksége még 122-re, vagy 3043-ra. Értitek? Hogy ez a súly rajtunk, ez valami rettenetes súly. Hogy amikor bekísért a nagymamám a kezemet fogva ide, vagy oda, vagy amoda, és nem volt helyünk, és mindenki ott volt, és mindenki jelen volt. De kérem, hát nyissuk már ki a szemünket, hogy mi van a világgal, hol vagyunk, mi történt. És nyissuk ki a lelkünket is, és a szívünket is. Hogy vajon, ha ezt a belső történést, a találkozást, amiből a hitünk születik, az a kapcsolat, az a mindent átölelő isteni szeretet, ami megtart bennünket, ami boldogan megtart minket, hogyha ez sugározódott a családokban vajon, akkor hogy is lennénk itt ma? Bizony sok minden terheli a válunkat, amivel oda kell térdelnünk az oltár elé. Samáriai asszony története. Nem mondom el, de van egy pillanat, emlékeztek, amikor egyszer csak ez a samáriai asszony nekiáll mesélni Jézusnak, hogy a mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, és beszélget Jézussal, és egyszer csak megdöbben, hogy az Úr az. És rohan be a városba, ezt akarom mondani. És az emberek hisznek neki. Annak a megvetett, lenézett, kiközösített asszonynak. Mert átélik azt, hogy történt benne valami. A királyi tisztviselő, most volt valamelyik vasárnapi hirdetés alapig, a királyi tisztviselő, beteg a gyermeke, megy és a hosszú utat lejárja, és Jézust hívja, és Jézus azt mondja, meggyógyult a gyermeked, és történt valami abban az emberben. Visszafordul, és nem is annyira sietve elindul haza. A vakon született, gondoljatok csak bele, akit megvizsgál aztán a nagy tanár, főtanács, mindenki Jézusnak próbálnak kelepcét állítani, faglatják a szüleit, őt is. Mit mond az a vakon született, a kulcs mondat? Én nem tudom, hogy bűnös, én egyet tudok. Vak voltam, most meg látok. Ennyit tudok. Hogy ott belül, ami történik, amiből az életem, a katolikus testvéreknek van egy nagyon szép szava, ez a forrásozik. Amiből az életem forrásozik. ebből a újra és újra átölelő találkozásból. Hogy ebből mi megy tovább. Ez a reformáció mai kérdése itt, a Nagytalsai templomban. Hogy én ebből mit tudok továbbadni. Én pécsváradi vagyok, a Zengő lábán van Pécsvárad, a Mecsek-hegység legmagasabb hegye ez a Zengő, ez egy mészkőhegy. És van nekünk egy kis földünk a hegy oldalban. A mészkő az olyan, hogy a termő réteg alatt magasan ott van, és töredezik. És akik művelik a földet, azoknak időnként számolni kell azzal, hogy a termőréteg elvékonyodik, az, hogy a mészkő így följebb kerül, és töredezik. És azt a földet úgy kell művelni, hogy 3-4 évente jól meg kell szántatni. Hogy azt a 3-4 évig akkor kézi eszközökkel is művelni lehet. És 3-4 évente jól megszántatták a szüleim, és a nagymamám képe van előttem. Ugyanis egy ilyen nagy szántás után az a föld az olyan, mint egy kősivatag. Itt elképzelhetetlen szerintem, hogy minden négyzetméteren méter tele van ilyen ekkora kövekkel, vagy nagyobbakkal, vagy kisebbekkel. És látom a szemeim előtt a nagymamámat, ahogy a vesszőkosárral megy, földig mélyen lehajolva, és rakja egy ilyen fél hektárnyi földről van szó, szedegeti egyesével a köveket a vesszőkosárba, azért, hogy az a föld művelhető és használható legyen, és hordja ki a föld mellé egy sávba ezeket a köveket. És látom, ahogy dolgozik, és emlékszem arra, hogy néztük az öcsémmel, segíteni próbálva. Tehát hatalmas munka volt, és kérleltük, hogy ne csinálja, hogy segítünk, hogy és azt mondta, hogy ezt neki meg kell csinálni. És az évtizedek alatt abból a kőből, az odahordott kőből egy kőfal lett szinte, de egy olyan másfél méter magasan. Hihetetlen mennyiségű kő. És az a kőfal lassan-lassan levédte ezt a művelt területet. Megóvta a fagytól, megóvta a hideg szelektől. Adott egy védettséget. És ahogy bennem van, amikor eszembe jut ez az emlék, akkor bennem van az is, hogy ez a megváltozott élet, ez, amit ajándékként Krisztusban átélünk, hogy ez valami ilyen, hogy földig kell hajolni időnként, és egyesével pakolni, és vinni, és ott van a szemünk előtt, és nincs megállás, és nekem kell megtenni. És egyszer csak ebből, a sok mindenből valami fajta védelem alakul ki, valami olyan védelem, amire nem is számítottam. Döbbenetes. És valami, ennek az üzenete az, ami most rám ilyen nagy hatással van a reformációra emlékezve, hogy mit jelent az, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Hogy hordom a köveimet, és pakolgatom, és tele van a kosaram, és odarakom, és lesz belőle fal, de újra jön majd a mélyszántás, és újra meg kell csinálni, és az élet így megy. De látom a kegyelmet, hogy az elültetett magból szárba szökken a növény, és meghozza a virágát és a termését. És évről évre az az öntöző eső újra és újra segít, és a meleg napfény újra és újra segít. Mint ahogy a kegyelem át és át jár, évről évre. Még ha tele is van a kezem éppen kövekkel, még ha derekam le is szakad éppen, és éppen úgy érzem, hogy semmit nem jutottam előre, mert újra ott van az a köves táj, hogy ott belül történt valami, ami nem enged leállni, ami nem enged elszaladni, ami nem enged meghátrálni. És ezt neki köszönhetem. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. És így tudom magam adni a kórusba, és így tudom magam adni a közösségbe. Így vagyunk együtt. Mi ma itt, Nagy Tartsán a templomban, az esti reformációi istentiszteletünkön. Hogy a közösség részei vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, az ő hívása alapján. Szeretett testvérek, reformáció nem lehet reformáció anélkül, hogy mi úgy menjünk ki azon az ajtón, mint ahogy bejöttünk, legalábbis ha ezt tennénk, akkor vége a reformációnak. Én hadd kérjelek benneteket most, hogy egy percre az imádságom előtt maradjunk csöndben, és gondoljuk meg azt, hogy ha ott kimegyünk, mi az, amit magunkkal viszünk, mi az, amit magunkkal kell vinnünk, és merre érdemes indulnunk tovább. Drága Úrunk, köszönjük, hogy elhívtál minket. Hogy a hitünk, amellyel beléd kapaszkodunk, ajándék, tőled kapott ajándék, amelyben átélhetjük irgalmas szereteted, jelenléted, a holnapunknak, a jövőnknek értelmet adó jelenléted. Mert ilyenek vagyunk mi, kergetjük a számainkat, számoljuk a lépéseinket, szeretnénk célba jutni, és ezért amit kell megtenni. És közben, mint az autóvezető, azt látjuk, hogy suhannak el a fák, a kilométer oszlopok, tűnik el az út mögöttünk, mintha nem éltünk volna, vagy nem úgy éltünk volna, hogy szerettünk volna. Köszönjük, hogy hallhatjuk az igédet. Hogy ebbe az igébe kapaszkodhatunk. Hogy nem kell újra és újra felépítenünk a magunk világát, hanem figyelhetünk arra, ami velünk történt. Ahogy megszólítottál, ahogy megfogtad a kezünket, ahogy ahogy átöleled az életünket. Köszönjük a köveket is. A nehéz hajladozást. A sokszori kínlódásokat. Magunkkal birkózunk. Adj erőt ehhez. Áldj meg minket, hogy igéd üzenete élet lehessen a számunkra, és azok számára is, akikkel találkozunk. Kérünk, maradj velünk, Urunk.